sahedula porta mökötte a pajra szokott topogás is elő.
5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Húsvét előtt ellenőrzik a boltokat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakemberei. Az ünnepi készülődés időszakában fokozott figyelemmel kísérik a piac működését, hogy a családok megbízható minőségű, szabályosan jelölt termékek közül tiszta és átlátható feltételek mellett választhassanak, derül ki a hatóság honlapján közzétett hivatalos tájékoztatóból. A vizsgálatok kiterjednek a speciális fogyasztói csoportok számára készített termékek jelöléseinek ellenőrzésére is. Sor kerül ezen felül a húsvéti ünnepkörhöz tartozó termékek árfeltüntetésének, valamint az akciós árakra vonatkozó szabályok betartásának vizsgálatára is. A kiemelt élelmiszertermékcsoportok közé tartozik az étkezési tojás, a friss bárány és a sertéshús, a páncolt és füstölt húskészítmények, a csokoládé figurák és a lédik édességek áll a hatóság közleményében. 75 éves a Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó villamosipari technikuma. Számos programmal és ünnepséggel emlékeztek meg az iskola 75 éves múltjáról. A 37-es számú ipari gimnázium villamosipari tagozatán 1950-ben indult meg a középfokú villamosenergiaipari szakemberek képzése 3 első osztállyal a gépipari technikum épületében. Az iskola 1951-ben költözött önálló épületbe, 55-ben nyerte el az iskola épület mostani formáját, és ebben az évben vette fel az iskola Bláthy Ottó nevét, mondta a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja Kis Gábor, volt Blátis diák. Sikeresen zajlottak a regionális fordulók az autós szakmák tanulmányi versenyén, adta hírül az Autós Nagy Koalíció, mely szervezet ebben a tanévben is meghirdette, többek mellett az autószerelő, autószerelőtechnikus, gépjármű mechatronikai technikus és alternatív járműhajtási technikus tanulók részére a megmérettetést. Az idén majdnem 280 csapat, 550 diákja vett részt az első fordulón, ahová 32 iskolából többek mellett Borsodabaú-Zemplén, Hajdúbihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből is érkeztek tanulók. Már 8 helyszínen rendeztek gyakorlati megmérettetést. Minden iskolában papír alapon töltötték ki a diákok a teszteket felügyelet mellett. 8 régióra bontva minden régió legjobb 2 csapata jutott tovább a középdöntőbe. A tanulmányi verseny döntőjét a Széchenyi István Egyetemen tartják Győrben. Mesterséges odúkkal is megelőzhető a széncinegék postaládákba fészkelése, tájékoztat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Billenőajtóval fedett bedobó nyílású levélgyűjtővel és ezzel párhuzamosan a környékre kihelyezett, megfelelő minőségű mesterséges odúkkal is megelőzhető a széncinegék postaládákba fészkelése, amire március elejétől már lehet számítani a természetvédők szerint. Az Egyesülethez érkező bejelentések alapján országosan gyakorinak tekinthető, hogy a széncinegék a postaládákba fészkelnek, írja a szervezet hétfői közleményében. A széncinege gyakorisága hátterében többek között változatos, a klasszikus rovartáplálék mellett meglepően nagy zsákmányfajokat is tartalmazó táplálék listája áll. Emellett évente több fészekaljat is nevelhet, valamint a más fajok számára kevéssé vonzó fészkelőhelyekbe is szívesen költözik, írja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.
Az időjárásról.
A nagy területen megélénkülő délkeleti szelet néhol erős lökések kísérhetik. Kedden gomoly felhők is képződnek, de csapadék nem várható. A délkeleti déli szél több helyen megélénkülhet. Kedden napközben 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Indul a Kitekintő, az Európa Rádió magazin műsora, aki pedig ma is kalauzolja önöket, Balázs Alexandra. Páratlan szépségű kert a Tiszató közelében, pihenőhelyekkel, játszótérrel, kulcsosházzal. Ez a Tiszaigari Arborétum, amely például Budapesttől mindössze 2 óra alatt autóval megközelíthető, és amelynek kapui hétvégén is nyitva állnak. Magyar István szakmai vezető mesél majd a múltjáról, a jelenéről és a jövőjéről.
76-ban természetvédelmi terület lett, de a faiskolai termelés már ugye erdőgazdasági kezelésbe az folyamatosan ment. Elég komoly területen voltak faiskolák, termeltek elsősorban lombhullató cserjéket, illetve fákat. Hát az erdőteleki arborétum fejlesztéséhez innen vásárolták a szaporítóanyagot, csemetéket. Debrecenben például a Kossuth-szobor környéki jegenyetölgyek azok a Tiszaigari arborétumból származnak. A Margit-szigeten, ha még fellelhetők egyeteink, a mocsártölgyek, az ott levő mocsártölgyek azok a Tiszaigari arborétumból származnak, illetve hát ezen kívül ugye az írci apátságból is kerültek innen egyedek, valamint itt a környék, tehát Tiszafüred, Tiszaőrs, Kunmadaras, tehát itt úgy mondom a Igarnak a vonzás körzetébe, ha fogalmazhatok így ebben a tekintetben, elég sok növény került az itt megtermelt növények közül eltelepítésre, és az arborétumnak a bővülése, ami 49,9 hektár, gyakorlatilag jelenleg, hát a mai napig területileg még már bővült az arborétum, illetve hát az arborétum területén belül, tehát a bekerített arborétumi területen belül kerültek további díszkörök, parkok kialakításra, és hát nyilvánvaló, hogy a régi telepítésekhez kötöttem, ugye pusztultak is el egyedek, de nagyon sok fafaj, illetve cserjefaj, és hát örökzöldek is kerültek utána telepítésre még.
Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak velem a következő 1 órában.
Gonosz a szív, kikalapál, ha valaki fontosabb önmagadnál. Követ az út, add a kezed, az egyenestnél nincs nehezebb. Hétfőnként lennél gyerek, a kockás füzetek megvédenek. Felnőtt sereggel mire megyek, nem hazudnak, csak felszínesek. Tozít a szívem, van a ló, benne a bú, felhangosítja, mint mi szép, mi szomorú. Mást bérokoltam, 100 bért pokolban, féltem, kisüt majd a nap, neki lát a retinám, és nem terel, hogy ez csak ugyanaz a hely. Menj ugyanez a hely. Nézed a sort, ez megy, ez itt áll. A lépted nem fél, csak hezitál. Ez a remény, ez meg itt én. Itt ragadtam a nagy kanapén. Minden álmod karambol, megkímélhetne magadtól. Felnőtt szívvel mire megyek, magam szeretni a legnehezebb. Torzít a szívem, van a ló, benne a bú, felhangosítja, mint mi szép, mi szomorú. Mást bérokoltam, 100 bért pokolban, féltem, kisüt majd a nap, neki lát a retinám, és nem terel, hogy ez csak ugyanaz a hely. A menny ugyanez a hely.
Kozít a szívem analóg, benne a hú. Felhangosítja mindig szép a szomorú. Mást vérakoltam, száz mert pokolban féltem, kisüt majd a nap, mert kilát a retinám. És kozít a szívem analóg, benne a hú. Felhangosítja mindig szép a szomorú. Mást vérakoltam, száz mert pokolban féltem, kisüt majd a nap, mert kilát a retinám. És nem terel, hogy ez csak ugyanaz a hely.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A Habsburg kastélykertek mintájára Széki Péter földbirtokos és hadmérnök alapította a tiszaigari arborétumot, amely egészen a II. Világháborúig fokozatosan fejlődött. Bár károsodás nem érte, az 1945 utáni években elhanyagolt, leromlott állapotba került. 5 évvel később a szolnoki erdőgazdaság felügyelete alá került, a jelenlegi természetvédelmi kezelőszervek jogelődjéhez, amely jelentős helyreállítási munkálatokba kezdett. Jelenleg majd 400 különböző faj és cserjefaj található az arborétumban. Magyar István, a NEFAG ZRT vadgazdálkodási és kommunikációs vezetőjének elmondása szerint 2016-17-ben az újabb felújításoknak köszönhetően új fogadóépület és kunkapu fogadja a kikapcsolódni vágyókat, iskolai táborozókat és kutatókat.
A tiszaigari arborétum ugye elhelyezkedését tekintve Tiszafülettől mindösszesen 10 kilométerre található, tehát a Tiszatónak feltétlen a vonzás körzetébe, és hát az arborétum történetéről néhány gondolat. 1867-ben egy tiszaigari földbirtokos, Széki Péter, aki egyébként okleveles hadmérnök volt, ő kezdte meg a telepítéseket. Gyakorlatilag az ő elképzelése a séitakertek voltak, és a séitakertek elsősorban a schönburgi séitakert volt rá nagy hatása, annak mintájára kezdte el a telepítéseket, és első körön nem is különleges fafajokat vagy cserjefajokat, hanem az itt és a környéken fellelhető őshonos és viszonylag kisméretű csemetéket szedegettek, és ugye azzal kezdte meg a telepítéseket. Gyakorlatilag nagyon jól és tényleg szakmailag figyelembe véve azt a szempontot is, vagy szempontrendszert, hogy ugye a valamikori meanderező Tiszának a medre szélére, illetve hát a meder fölötti magasabb pontokra kezdte meg a telepítéseket. Hát itt a szintkülönbség azért a földi viszonylatban jelentős, mert ilyen 3,5 és 4 méter a telepítéseknek a szintkülönbsége. Területét tekintve ugye jelenleg közel 50 hektár, tehát valahol a két kataszteri holdtól, ugye 1867-től napjainkig fejlődött, illetve gyarapodott a területe is. És ugye a telepítések megkezdése után 1874-75 környékére gyakorlatilag ez az általa kiszemelt terület meg is telt. Tehát muszáj volt bővíteni az arborétumot, aminek a tevékenységi körét már a fia, ifjabb Széki Péter, aki egyébként közgazdász, jogász, jogi doktor volt, ő kezdte el a bővítést, ő már 9 holdra, kataszteri holdra bővítette a területet, és ő inkább már hegy, illetve dombvidéki lombhullató lombosokat, illetve hát fenyőfajokat, illetve cserjéket kezdett el telepíteni.
És itt már jönnek a nem őshonos növényfajok is. Miért volt az, hogy úgy gondolták, hogy a Kárpát-medence klímáján bizonyos nem őshonos növények, tehát más tájakról származó növények is jól meg tudnak élni?
Hát igen, ez egy érdekes gondolat, illetve hát, hogyha visszaléptünk így a arborétum történetét tekintve, akkor, amikor ugye a telepítések kezdődtek, akkor viszont még érdekesebb gondolat volt. Azért is, mert hogy ugye az arborétum légvonalba gyakorlatilag pár kilométerre helyezkedik el a hortobágyi szikes pusztától, tehát magától a Hortobágytól. Viszont nagyon jól felismerték, hogy a valamikori Tiszameder, ugye a meanderező Tiszának ez a medervonulata a maga öntéstalajával és a térszínben, ahogy haladunk földfelé ezen réti Csernozon jellegű talajaival, valamint ugye a régi ártérnek ezzel a sajátos és negyedi mikroklímájával egy jó termőhelyet, illetve környezetet biztosított akár a fenyőfélék tekintetében, akár pedig a hegyi és dombvidéki fafajok tekintetében, illetve hát nyilván az exóták, tehát a külföldről behozott növényfajok tekintetében is, mérhetően azért zárójelben mondom, nyilván figyelembe vették a termőhely igényét akkor is a növényeknek, de ahhoz képest, hogy ugye idegenhonos fajokat és telepítkedtek, sikeresek voltak a telepítések, és nagyon-nagyon sok esetben évekig, évtizedekig éltek, illetve hát most egy-két egyedet tekintve még azt gondolom, hogy ma is találunk olyan legfőképpen kocsányos tölgy egyedeket, ami még az ő telepítési idejükből származik.
A kocsányos tölgy mellett mik voltak ezek az őshonos fafajok? Ugye a legtöbb helyen a nyárfa az elterjedt, fűz is található, kőr is. Igen. Berkenyéről mondjuk keveset hallom.
Gyakorlatilag a kocsányos tölgyön kívül mondjuk mi ezt is szaknyelven, hogy a lágylombos kategóriával, vagy fajokkal is foglalkozott. Fekete nyarakat telepített, füzeket telepített, már akkor megindult, nyilván csak egy-két egyed vonatkozásában a tiszafa telepítés, tiszafákat helyezett el ilyen kicsit szórtan, illetve hát a magas kőr is volt még az, hogyha így a fafaj szerint nézzük, amik jelentős részt képviseltek a telepített növények közül.
Ami engem meglepett, és amit olvastam a Tiszaigari Arborétumról, hogy a sétakert mellett ugye annó faiskolát is alapítottak, és hogy ennek a növényi anyaga az ország számos arborétumában és közterén megtalálható.
Igen, hát gyakorlatilag 1877 és 80 között valóban csinálnak egy faiskolát, ekkor már egy szakképzett kertészt is alkalmaznak, és hát ezt első körön a faiskolai telepítések, szaporítások, az leginkább azért volt nekik fontos, hogy egyfajta csere alapot képezzenek, tehát növényeket tudjanak egymás között egymással cserélgetni. Itt érdemes azért megemlíteni a Bóza Pállal, a Szarvasi Arborétum alapítójával való ismerettségét is. Ők egymás között nagyon sok növényt cseréltek, ajándékoztak egymásnak, és hát sokak szerint ugye még ma is fellelhető, nyilván itt a fajok vonatkozásában valamiféle rokoni vonal a Szarvasi és a Tiszaigari Arborétum között.
Nagyon érdekes, mert a Szarvasi Arborétumról, amikor készítettem interjút, akkor Hanyec Katalin intézményvezető azt mondta, hogy annyira összetartóak voltak a szarvasi emberek, hogy a háború sem tudott ott pusztítani, és amikor kellett volna tüzelő, akkor sem vágták ki a fákat. Viszont, ha jól tudom, akkor ez a Tiszaigari Arborétumnál megtörtént, tehát itt azért folyamatos volt a fák kivágása, meg a pusztítása is.
Tulajdonképpen igen. Tiszaigari Arborétumot talán egy picit markánsabban érintette. Itt ugyan utánpótlás volt a csemetetermelés tekintetében, illetve hát még egy picit megelőzvén, illetve mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, Széki Péternek, ifjabb Széki Péternek a fia, ő már ugye szakavatottabb volt gyakorlatilag a növényismeret, illetve a növényeknek a helyezése tekintetében, és ő már folytatta is, nyilván intenzíven a telepítéseket, illetve gyarapított a fajgazdagságát a meglevő faiskolának is. 1917-18 környékén kezdte meg a tevékenységét itt a kertben, illetve hát az arborétumban, és hát ő egészen olyan 1940-45 tájékáig ezt folyamatosan csinálta, ugye 1945, ugye ez meg gyakorlatilag a földreformnak az időszaka már, és akkor valóban állami gazdasági kézbe kerül a terület, haszonfaként elég sok egyedet kivágnak. Ez ilyen másfél év, egy-két évig tartott ez az időszak. Hál' Istennek utána erdőgazdasági kezelésbe kerül 1951-52-ben, gyakorlatilag 1954-ben pedig úgy tűnik, hogy teljes mértékben fölismerik a itt levő értékeket, már akkor ugye regisztrálnak 269 fajt, az albumítómhoz kötöttem, és ezt a regisztrációt azért érdemes megemlíteni, a nevét is Pap József botanikus végezte el, és tényleg felismerésre került az albumítóm növényfajainak, illetve hát növény ritkosságainak, növény egyedeinek az értéke.
1976-ban az arborétumot országos jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánították. Ha az arborétumnak a mostani arcát nézzük, akkor mennyire változott?
Az 1976-hoz képest?
Igen, meg amit megálmodott Széki Péter, mert hogy 1867 óta azért rengeteg idő eltelt. Ahhoz képest mennyit változott az arborétum?
Gyakorlatilag 1958 tájékán egy ilyen 22 hektárra bővült az arborétum területe. Volt egy jelentős bővülése is a területnek. Ugye 76-ban, úgy, ahogy ön is említette, természetvédelmi terület lett, de a faiskolai termelés már ugye erdőgazdasági kezelésbe az folyamatosan ment. Elég komoly területen voltak faiskolák, termeltek elsősorban lombhullató cserjéket, illetve fákat. Hát az erdőteleki arborétum fejlesztéséhez innen vásárolták a szaporítóanyagot, csemetéket. Debrecenben például a Kossuth-szobor környéki jegenyetölgyek, azok a tiszaigari arborétumból származnak. A Margit-szigeten, ha még fellelhetők egyeteik, a mocsártölgyek, az ott levő mocsártölgyek, azok a tiszaigari arborétumból származnak, illetve hát ezen kívül ugye az Ircsi apátságba is kerültek innen egyedek, valamint itt a környék, tehát Tiszafüred, Tiszaőrs, Kunmadaras, tehát itt úgymond a igarnak a vonzás körzetébe, ha fogalmazhatok így ebben a tekintetben, elég sok növény került az itt megtermelt növények közül eltelepítésre, és az arborétumnak a bővülése, ami 49,9 hektár, gyakorlatilag jelenleg, hát a mai napig területileg még már bővült az arborétum, illetve hát az arborétum területén belül, tehát a bekerített arborétumi területen belül kerültek további díszkörök, parkok kialakításra, és hát nyilvánvaló, hogy a régi telepítésekhez kötöttem, ugye elpusztultak is el egyedek, de nagyon sok fafaj, illetve cserjefaj, és hát örökzöldek is kerültek utána telepítésre még.
Jelenleg hány cserje és fafaj található az arborétumban?
Az arborétum növény kataszterre szerint közel 400 faj van. Ebből 95 tájékán, ha jól emlékszem, a Növényi Minősítő Intézet az 369 fajt törzskönyvezett. Ez azt jelenti, hogy úgy tartjuk, és nyilván ezt képviseljük, hogy 369 törzskönyvezett növényfaj. Ez a törzskönyvezés nyilván azt jelenti, hogy minden faj az, aminek mi is gondoltuk, illetve hát aminek regisztrálva volt.
A tölgygyűjteményük a legjelentősebb egyébként?
Jelentős a tölgygyűjtemény is. A tölgygyűjteményt ugye szinte ketté lehetne egy picit bontani. Az idős korú tölgyek, amelyek azért már elég jelentős méretekkel rendelkeznek, illetve a 2016-ban szintén kialakításra került egy tölgygyűjtemény, vagy mondhatnám úgy is, hogy a meglevő tölgygyűjteménynek a fajok szerinti bővítésére is sor került, illetve hát ugye 2016 és 17 volt az az év, amikor a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Részvénytársaság komoly fejlesztést hajtott végre az arborétumban, ami egyébként a NEFAG értékezelésében van.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Magyar István szakmai vezetővel a Tiszaigari Arborétumról. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Ez a csúcs illúzió, a magány néha effektív infúzió. Nyakamon a kérdések, a válaszok fényévekre vannak.
És ahogy én erőre kapnak, menni kell. Meddől meddig egyedül csak te döntöd el. Ha menni kell, hát menni kell, nem nehéz. Innen onnan jól jön majd a jó tanész. Máshogy lesz, és alig várom, hogy a felhőtlen világ legyen a párom. Mind élek, fogadd el némán, és változtassunk most inkább a témát. Az etikus úgy mond. Ha gátol, gyere onnan. Ha betoppan, ugye ott van a szíved vagy a tüve abban. Nekem is imponál ez a csúcsillúzió. A magány néha effektív infúzió. Nyakamon a kérdések, a válaszok fényévekre vannak. És ahogy én erőre kapnak, menni kell. Csendet vinni, ha menni kell. Menni kell, meddől meddig egyedül csak te döntöd el. Ha menni kell, hát menni kell, nem nehéz. Innen onnan jól jön majd a jó tanész. Mert máshogy lesz,
máshogy lesz.
Tollat, csendet vinni, ha menni kell.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar kormány folytatja a mentesítő járatok üzemeltetését a Közel-Keletről. A közel-keleti válság továbbra sem a megoldás irányába halad, az iráni támadások továbbra is rendkívül aktívak és intenzívek az arab országokkal szemben, ezért igyekeznek minden olyan magyart hazahozni, aki ott rekedt a Közel-Keleten és szeretne hazajönni, közölte Facebook oldalán hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Megjegyezte, vasárnap volt még egy mentesítő járat Riyadból, ahonnan részben a Szaúd-Arábiában, részben a Bahreinben, illetve a Kuwaitban rekedt magyarokat hozták haza. A következő két járat Omán fővárosából, Maszkatból hozza el az ott rekedt magyarokat. Összesen 180 magyart hoznak most haza a közel-keleti válság miatt. 157 olyan utast, akik most már huzamosabb ideje ott rekedtek Dubájban, azonban egyrészt a repülőgépek terítettsége, másrészt a korlátozott repülési lehetőség miatt nem tudnak onnan hazautazni. Autóbuszokkal átszállítják, illetve átszállították őket Omán fővárosába, ahonnan együtt térnek haza, részletezte a miniszter. Lélektani határt lépett át a kőolajára, utoljára az orosz-ukrán háború kirobbanásakor volt ennyire drága az energiahordozó, írja a hiradó.hu. A világpiaci olajár március 8-án ismét meghaladta a 100 dollárt hordónként, miután az Irán, Izrael és az Egyesült Államok közötti háború tovább eszkalálódik a Közel-Keleten. Legutóbb 2022-ben az orosz-ukrán háború kirobbanásakor lépte át az olajára ezt a határt. A globális olajár egyik fő irányadó mutatója, a Brent típusú kőolaj határidős jegyzése 16%-kal emelkedett, és megközelítette a hordonkénti 108 dollárt. Az amerikai olaj határidős ára 18%-kal nőtt, szintén körülbelül 108 dollárra hordonként, ami 2022. júliusa óta a legmagasabb szint. Az amerikai nyersolajára március 8-án este rövid időre a 110 dollárt is elérte. Donald Trump, amerikai elnök kisárnak nevezte ezt a mostanit, mint megjegyezte, a rövid távon megemelkedő olajár, mely gyorsan csökkenni fog, amint megszűnik az iráni nukleáris fenyegetés, nagyon kisár az Egyesült Államok és a világ biztonságáért és békéjéért, írta. A hiradó.hu szerint a növekvő üzemanyagárak közepette Oroszország profitálhat a globális energiaválságból. Az Egyesült Államok március 6-án ideiglenes felmentést adott Indiának, hogy ismét orosz olajat vásárolhasson, és Washington azt is felvetette, hogy a globális kínálat hiány enyhítése érdekében feloldhatja az orosz energiahordozókra vonatkozó egyes szankciókat. A Fidesz-KDNP jelöltje Kaló Attila nyerte a kazincbarcikai időközi választást. Március 8-án vasárnap azért tartottak időközi önkormányzati választást Kazincbarcika 7-es számú egyéni választókerületében, mert a terület képviselője dr. Pásztor Gábor decemberben tragikus hirtelenséggel elhunyt. A településen a kormányzó párt 2006 óta mindössze háromszor tudott nyerni a városban egyéni választókerületben. Legutóbb 16 évvel ezelőtt, számolt be a Bón internetes oldal.
Az időjárásról.
A nagy területen megélénkülő délkeleti szelet néhol erős lökések kísérhetik. Kedden gomoly felhők is képződnek, de egy csapadék nem várható. A délkeleti déli szél több helyen megélénkülhet. Kedden napközben 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották.
Mondott szó.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Magyar István szakmai vezetővel a Tiszaigari Arborétumról. Évelők mennyire vannak a kertben, az arborétumban? A cseréket és a fákat a robosztusságok miatt, az, hogy nagyon öregek, nagyon szépek, imádják az emberek, főleg amikor jön az őszi lombszíneződés. De valahogy az évelők, a virágos növények azok, amelyek igazán vonzák talán a látogatókat.
Igen, itt a Tiszaigari Arborétumban az évelők tekintetében nem egy széles a skála.
De rózsáik vannak, ha jól tudom.
Igen, igen, rózsáink azok vannak, de nyilván én mondjuk a rózsát, illetve hát a rózsakertnek a kialakítását, ugye azt már egy picit én a fászáró növényzethez sorolom, tehát igen, valóban létesült egy rózsakert is, illetve a bejárat, arborétum bejárat, a fogadóépület környéke, ott is kialakításra került rózsában egy kisebb minikert. Tehát a rózsák azok vannak, de egyéb a szónak a szoros értelmében, mondjuk évelő lágyszárúak tekintetében azért nem bővelkedik az arborétum.
Kell azért dolgozniuk, hogy megmentsenek nagyon öreg, idős fákat? Sokszor beszélgettem szakemberekkel arról, hogy Magyarországon talán a tölgyek sínylik meg a legjobban ezt az időjárást, ami jelenleg uralkodik Magyarországon. Ugye ezek a nagyon-nagyon száraz nyarak, de már ugye az ősz is annak mondható, a tél is, kevés a csapadék.
Igen, azt gondolom, hogy manapság nagyon sokat kell dolgozni érte. Úgy gondolom, hogy a lehetőségeinkhez mérten nagyon sokat is dolgoznak a arborétumban alkalmazott kollégák is azért, hogy akár az általunk telepített, akár pedig az idősebb egyedek is valamiféle kicsi plusz segítségbe részesüljenek. Próbálunk, ahol csak tudunk, intenzíven öntözni, illetve hát az arborétumban is, illetve arborétumon kívül itt a közelségben is, gyakorlatilag egy pár tíz méterre az arborétumtól, csak nem került területileg bekerítésre. Itt van a úgynevezett mátyásfa, vagy mátyás királyfa nevezéktana szerint, ez is egy kocsányos tölgy. Hát egy picit még azt is bevállaltuk, hogy annak is a hiányzó többletvizet megpróbáljuk pótolni. Igen, azt gondolom, hogy amennyi lehetőségünk van, azt próbáljuk maximálisan kiaknázni, viszont ugye a jelenlegi terület, ami bruttó területben mondva 50 hektár, ezt azért nehéz úgy egybe kezelni, hogy a teljes területén eleget tudjunk tenni ezeknek a kihívásoknak és feladatoknak, viszont nyilván a frekventált területeket kiválasztottuk, és azt igyekszünk a lehetőségeinkhez képest a legnagyobb odaadással megőrizni.
Láttam egy képet, ahol nem tudom, hogy mi csordogál, de van egy híd fölötte. Milyen víz folyik át a Tiszaigari Arborétumon?
Hát ez egy valamikori...
Mesterséges?
Mesterséges, igen, igen. Első körön a belvizek lecsapolására készült csatorna. Manapság ugye gyakorlatilag öntözési lehetőséget is biztosít. Ezt a nagyfoki kettes csatornának nevezik. Ez keresztül folyik az arborétumon gyakorlatilag. Hát ketté választja egy picit az arborétumot, és ugye, ahogy ön is említette, erre mi csináltunk két fahidat átjárási lehetőséggel, mert hogy egyik oldalán, mondom így, hogy az arborétumnak a falu felüli oldalán tudtuk megvalósítani, kivitelezni a rózsakertet is, úgyhogy a két híd úgy van kialakítva, hogy a rózsakertet is, tehát az arborétumnak van egy vizes élőhelye, én csak így nevezem, egy kicsi kis tó, amit mi igyekeztünk beintegrálni a látogatás lehetőségét ebbe a körbe az arborétumhoz rendelni.
Beszéljünk még egy kicsit a növényritkaságokról, ugye a mátyásfát említette, de jól tudom, hogy van egy amerikai mocsárciprus erdő is a Tiszaigari Arborétumban?
Igen.
Valami csodálatos.
Igen, ennek tényleg nagyon sok mindenki csodájára jár. Ez durván egy ilyen 1700-1751-edből álló, gyakorlatilag erdő részként. Tehát, hogy a Mocsár-Ciprus állomány szinte erdőként jelenik meg, azon a területen, ahol elhelyezkedik, durván ezen a 2 hektáron, a Mocsár-Ciprusok között gyakorlatilag más fafajú egyedek nincsenek. Én azt gondolom, hogy ez Magyarországon szinte egyedülálló, hogy ekkora területen csak Mocsár-Ciprusok vannak, és hogy ennek valamikor a telepítése szó szerint a régi Tiszamedernek ezen a öntés jellegű talaján történt meg. És hát hál' Istennek, ennek nagyon örülünk, hogy mai napig is jól érzik magukat.
Hát 30 méteres magasságot érnek el? Azért az nem semmi látvány lehet.
Igen, az idősebb egyedei azok mindenképpen egy akár egy ilyen 30 méteres magassággal is rendelkeznek, viszont ami állományban és erdőben van, hát nyilván az erdő szerkezet alakulása miatt is ott azért változhatnak a magasságok, tehát hogy vannak alacsonyabb és magasabb egyedek, de mindenképpen látványosak ezek a picit az erdő részlettől, ha nevezhetem így, picit elkülönülten levő hatalmas Mocsár-Ciprus egyedek is, amik azért tényleg unikális látványt tudnak nyújtani. Akár vegetációs időben, amikor ugye sejmezzöldek, akár pedig ilyen késő őszi koratéli időszakban, amikor a szó szoros értelmében levörösödik, le rozsdásodik a lombjuk.
Igen, és hát azért található önöknél amerikai sárgafa, jól tudom, nagy levelű tulipánfa, van itt kúpvirágtól kezdve és különböző rózsák, amikről beszélgettünk, de azok a tiszafák, páfrányfenyők, koloráldófenyők és szerfenyők, amelyek majdnem, hogy egyidősek az arborétummal, azok megvannak még?
Egy-két egyede megvan. Tehát a tiszafák tekintetében ott van egy nagyon jelentős korú tiszafánk a főbejárat, vagy hát az arborétumi bejárattól nem is túl messze. Egyéb tekintetben pedig ugye jó előbb érintettük itt a beszélgetés folyamán, hogy azért a klímának, a éghajlati környezetnek a megváltozása azért nyilván a lombhullató fákra is hatással volt, de mindenképpen nagyon rossz irányba vitt el az örökzöldeket, tehát a fenyőféléknek a túlélési esélyét, úgyhogy a fenyőfélékhez kötöttem. Jelen körülmények között nem is igazán tervezünk fajok tekintetében bővítéseket, mert sajnos a jelenlegi klíma az a fenyőfélék tekintetében egy picit alkalmatlan arra, hogy ilyenbe gondolkodjunk, de hát egyéb tekintetben pedig nyilván bővítjük a lehetőségeink szerint a fafajoknak a számát, és mindenképpen arra törekszünk, hogy azért az arborétumnak a fajgazdagsága az bővüljön.
Igen, és az évelőket ott magába folytattam a szót, pedig hát azért az arborétum évelői közül is vannak ám itt érdekes növények, amelyekről kevés szó esik, mert ha azt a szót hallja az ember, hogy évelő, meg a laikus, akkor mindig virágos növényre gondol. És nem Igen. azokra, amelyek például az erdei pajzsika, vagy a szálkás pajzsika, amik egyébként nagyon szép növények, és egyre inkább elterjedtek most már a kertekben is, vagy ott a sáspáfrány, amelynek a magassága az 1,5 métert is elérheti. Hát a ciklámeneket, meg a császárkoronát, azt meg nem kell bemutatnom a Igen. hallgatóknak, mert ugye azt ismerik. A ciklámenből egyébként önöknek az van, ami kiültethető, tehát ott található, és megcsodálhatják az emberek.
Gyakorlatilag nálunk most már a ciklámen, mint faj nem igazán fellelhető. Nálunk igazán, ami jelentős még manapság is, ugye a császárkorona gyakorlatilag a faállomány alatt, ilyen legitesedő faállomány alatt jellemző, tavaszi virágzó aspektus, illetve hát a gyöngyvirág még, ami így említésre méltó tavaszi virágzó növényként. Hát mondjuk az ilyen erdei pajzsika félig, fellelhetők természetesen, de ehhez a viszonylag száraz, sokszor légköri aszályos időszakokhoz nagyon-nagyon nehezen tudnak alkalmazkodni. Tehát ott vannak foltszerűen, ahol egy picit nekik is tudunk kedvezni és segíteni egy kis többlet vízzel. Úgyhogy az évelők tekintetében azért mondom, a császárkorona, a gyöngyvirág, bunyorokat próbálunk az üdébb helyekre, szintén ilyen tavaszi virágzó növényként telepíteni. Úgyhogy föllelhető belőle néhány faj, változó terület nagysága.
Igen, nehéz, tehát ez a mostani klíma, ez azért feladja önöknek a leckét.
Nagyon, nagyon. Tehát ez szó szerint nagyon-nagyon nehéz. Beszélünk róla ugye egy picit szabadabban és könnyedebben, de azt gondolom, hogy itt a vegetációs időszakban, azon kívül nyilván, hogy a növényápolásokat is igyekszünk valamilyen szinten elvégezni, de az energia legnagyobb részét az viszi el, és abba fektetjük, hogy a növényeknek egyszerűen élettani elvárásaiknak valahogy megpróbáljunk megfelelni. És hát ezt semmi mással ugye nem tudjuk helyileg biztosítani, csak a hiányzó atmoszférikus vizet valahogy próbáljuk pótolni, pótolni és pótolni. De hát nyilvánvalóan az Alföldön egyes években megjelenő 40 fok körüli hőmérséklethez hát nehezen tudunk mi is alkalmazkodni, úgyhogy valós segítségére legyünk a növényeknek, de hát igyekszünk ebben a tekintetben mindent megtenni.
Mennyire látogatott az arborétum, ha mondjuk kutatókat nézünk, iskolai csoportokat nézünk?
Hát a vegetációs időkben, illetve hát azt megelőzően inkább úgy fogalmaznék, hogy tavasztól, ilyen áprilistől novemberig mondhatjuk, hogy a fekvése és elhelyezkedése szerint, vagy ahhoz kötötten azért, hál' Istennek, elég látogatott. Ugye, ahogy ön is mondja, tényleg az iskolás csoportoktól kezdve jó néhány olyan ember, olyan család vagy baráti társaság, akik szó szerint a növények, a növény ritkaságok iránt érdeklődnek, azért rendszeres látogatói az arborétumnak.
Iskolai táborozókat is várnak. Kevés olyan arborétum van szerintem az országban, ahol megpihenni lehet akár több napig is.
Van lehetőségünk, hál' Istennek, a Nefag Zrt. Által 2016-ban végrehajtott fejlesztés kapcsán. Itt egy régi iroda épületet sikerült teljes mértékben, hát részben felújítani, részben meg kibővíteni, ahol egy ilyen 16 fő részére, tehát azt mondom, hogy akár baráti társaságok, kisebb csoportok részére szállás lehetőséget is tudunk biztosítani. Egy jól felszerelt konyha, illetve egy ilyen 30 fő befogadására alkalmas közösségi tér is az épületben. Hát igyekszünk azoknak az igényeit is kielégíteni, akik itt a Tiszató vonzás körzetében a napi intenzív program vagy programok után, amit ugye a Tiszatóhoz kötötten elképzelnek és megterveznek, hogy esetlegesen a esti, éjszakai nyugalmukat azt itt az arborétumot tudják biztosítani.
Terveznek-e még újabb beruházást vagy felújítást? Ugye a 2016-17-es évben mondta a nagy felújítást.
Igen.
Van még, amit szeretnének megvalósítani? Egy arborétum, gondolom, az rengeteg munkát kínál. És természetesen egy arborétumban dolgozó embernek mindig vannak álmai, hogy mondjuk újabb növényeket hozzon esetleg. Vannak ilyen álmok, tervek?
Igen, szerintem vannak, és hál' Istennek még lehetőségünk is van rá. Jelen pillanatban maradt még egy néhány hektárunk, amit szántóként művelünk, műveltetünk. Ez a, nevezük így most arborétumi szemmel nézve, üres terület, ez még kínál fejlesztési lehetőségeket részünkre, akár a növények tekintetében, akár pedig magához a arborétumhoz kötötten további pihenőhelyek, de hát nyilván ez is növények kellenek, pihenőhelyek és egyéb elfoglaltságra alkalmas helyek tekintetében is. Tehát igen, azt gondolom, hogy van rá elképzelés is, nyilván ezeknek a megvalósításához azért jelentős anyagiakra van szükség, úgyhogy mindig annyit próbálunk hozzátenni az arborétumhoz a fejlesztés tekintetében, amennyit úgy gondolunk, hogy meg is tudunk valósítani, illetve a továbbiakban azt, amit létrehoztunk, fejlesztettünk, azt meg is tudjuk tartani, azokat a fejlesztéseket, tehát gondját tudjuk viselni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a Tiszaigari arborétumot ismerhették meg.
Talál újra téged a szerelem. Forró nyár volt. csak szállj mi, te csak szállj mi. Mert szúgó habokba léptem, egy másik út talán már. Nem fér a víz a medárban, a szívnek nincs akadály. Árva madár, mikor látlak, könnyem csordul az arcomon. Kikergettél e világból helyemet, most hol találom? Üszke madár, jobb lesz neked, kalitkádból elengedlek. Kulcsot kérek, hogy bezárjam szerte hulló emlékemet. Te csak szállj mi, te csak szállj mi.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a tiszántúli református egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
Gyerek és kutya a kertben, és hogyha megnyom. neked igen. Ez az utolsó tánc, mi törzök. Neked igen, neked igen, neked igen. Hajnalban termettem, tükörben néztem, nézd meg. Lett az ivatar, és én okoztam neked kincset. Te voltál az, akibe hittem. Egy egyszerű sajnálom, sötét lett a film vásznak. Neked igen, neked igen.
Neked igen, neked igen, neked igen.